Először is nagy szeretettel köszöntöm a kalcagi testvéreket. Gondolom megismernek, még nem kell bemutatkoznom. Olyan régen szolgáltam itt a testvérek között. Csaba testvérem felkért a szolgálatra. Elgondolkoztam, hát igen, elég régen voltam már itt. Jó lenne már itt a gyülekezetben is megosztani a hitbeli tapasztalatomat, Istennek igényének az üzeneteit. Testvérek, keressük meg a Márk evangéliumának a 10. fejezetét. Márk evangéliumának a 10. fejezete. A 10. fejezetnél, hogyha megtaláltuk, a 46. verszaktól a rész végéig fogjuk fennállva meghallgatni Istennek igéjét. Máté 10, 46, 52. A kijelölt helyen így hangzik felénk Istennek írott igéje. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifele ment Jerikóból, egy vak koldus Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak! Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged! És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Hálát adunk te neked, Úr Jézus, a te igédért, mert a te igéd igazság, az maga te vagy, Úr Jézus. Köszönjük, hogy most itt vagy köztünk, és hallatod a te hangodat. Kérünk, Istenünk, hogy elevenítsél meg mindnyájunkat. Te látod mindnyájunknak a szívének állapotát. Tudod, hogy milyen mennyei kenyér szükséges hozzá, hogy betöltekezzünk te veled. Kérünk, hogy adjál személyenként üzenetet számunkra, hogy be tudjunk töltekezni te veled, be tudjunk töltekezni a te örömöddel, a te szent lelkeddel, és meg tudjunk állni azon az úton, amelyre állítottál bennünket, hogy tudjunk győzedelmes, hívő életet élni, hogy a szavaink, a beszédeink, a cselekedeteink mind te rád mutassanak, a te dicsőségedet szolgálja, hogy tudjál te is bennünk gyönyörködni, hogy elvégezzük azt a munkát, amit egyenként ránk bíztál. Köszönjük, Úr Jézus, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, és itt vagy köztünk, és tanítasz, és bátorítasz bennünket. Légy áldott ezért, Istenünk. Ámen. Ebben a történetben szerepel egy nyomorúságban, szegénységben levő koldus ember, aki még a nyomorúsága, a nagy szegénysége mellett még ráadásul vak is volt. És ez az ember az út porában ott ült, és várta az alamizmnát, várta azt, hogy valaki dobjon oda neki a megérhetésre szükséges pénzösszeget. Úgy kezdődik ez a történet, hogy az Úr Jézus Jeruzsálemben igyekezett. Az Úr tudta küldetését, hogy a végső állomás ott fog befejeződni az élete, ott a Golgotai kereszten. Már ott a Jerikó felé, hogy ment, mert útbe esett, hogy ment Jeruzsálemben, ez a Jerikó városa. Már ott a keresztnek az árnyéka odavetődött az út során Jézusra. És azt olvassuk, hogy Jerikóba bement ez Jézus a tanítványaival, nagy sokaság követte ebbe a Jerikóba, az átkozott városban. Mert hallottuk azt, hogy Józsué ezt a Jerikó várost porig lerombolta. Az ott levő embereket kiirtotta, mindenkit megölt, csak egyedül Ráhábot, a parázna nőt, és annak a családját tartotta életben. És ezek után, amikor füstölgött az a Jerikó, amikor már kőkövön nem maradt ott, és akkor Józsué kiállt, és átkot mondott erre a városra. Ez szerint mondta az átkát, hogy átkozott legyen az Úr előtt az az ember, aki hozzáfog, hogy felépítse ezt a város Jerikót. Első szülöttjére rakja le az alapját, és legkisebb fiára állítsa fel kapuit. Pár száz év múlva tudjuk azt, hogy izraeli király Áháb felépítette újra ezt a várost, és beteljesült Józsuénak az átka. Az első szülött fia meghalt, annak az alapjára arra rakták rá a Jerikó köveit. És amikor állították fel a városkaput, az a városkapu kiborult, és a legkisebb fiára meg ráborult. Úgyhogy átkozott, elátkozott városba ment Jézus. Mint ahogy ott hagyta a menny dicsőségét, és lejött erre az elátkozott földre. Mert tudjuk, hogy az ember bűnbeesése után is Isten megátkozta ezt a földet, megátkozta ezt a világot. És erre az átokkal sújtott földre jött Jézus, hogy átokká legyen mérettünk. Lejött arra, hogy a vakok lássanak, a leprások megtisztuljanak, a süketek halljanak, a szegényeknek az evangélium hirdettessék. Lejött azért, hogy minket megváltsunk a bűneink átkától, hogy felvigye a mi bűneinket a keresztfára. Meghalt értünk, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Hogy említettem, hogy ment kifele Jerikó városába, ott ült porban ez az ember, akit úgy hívtak, hogy Bartimeus. Nem tudjuk, hogy ez az ember hogyan veszítette el látását, mert azt olvassuk, hogy úgy kérte az urat, hogy új uram, újra láthassak. Akkor valószínű, hogy nem születésétől fogva volt vak ez az ember, ez a Bartimeus, hanem valami oknál fogva elveszítette, vagy valami baleset, vagy betegség következtében a látását. Gondoljunk bele, hogy főleg abban az időben, az a Bartimeus, hogy milyen nyomorúság övezhette körül azt az embert. Akkor még nem volt szociális háló, akkor még nem volt nyugdíj, akkor még nem voltak ilyen adományok, szeretett közösségek. Hogy milyen szörnyű lehetett, milyen kiszolgáltatott állapotban lehetett ez a Bartimeus. Sok idős embertől hallom azt, hogyha meg is öregszek, amikor már kezdek gyengülni, betegedni, hogy az Úr adjon nekem annyi erőt, hogy le ne essek annyira lábamról, hogy maga tehetetlenné, kiszolgáltatottá váljak a családom, a rokonságaim számára, nehogy nagy teher legyek számukra. Szinte mindannyiunkban ez van, hogy nem szeretnénk ilyen kiszolgáltatott, nyomorúságos helyzetben lenni, nem szeretnénk a másoknak a terhére lenni. És itt van ez az ember, ez a kiszolgáltatottságban, ebben szörnyű állapotban, és hogy ott ül már napok óta, lehet évek óta, és mindig várja az adományt, lehet, hogy kapott az egyik nap valamit, tudott egy kis eleséget venni magának, de előfordult olyan nap is, vagy napok is, hogy nem könyörültek rajta, csak elmentek simáruk mellette. Hát akkor éhezett, nyomorgott még jobban ez a szerencsétlen ember. És olvassuk azt, hogy ez a kórdus egyszer csak egy szokatlan, zsivajt lármát hall. És felfigyel, mert viszont a hallása meg jó volt, felfigyelt arra, hogy valami itt történhet, itt ebben a Jerikó városban. És kérdezősködött, hogy mi lehet az? Mi okozza ezt a nagy zajt, ezt a zsivongást? És akkor mondták, hogy a názáreti Jézus vonul itt a tanítványaival el. És ahogy meghallotta, valószínű, hogy ez a kórdus már először hallott erről a gyógyító, erről a hatalmas Jézusról, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És tudta, hogy kihez kell kiáltani. És úgy kiáltott, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Milyen érdekes, hogy előbb Jézus Dávid fiának, magának a messiásnak ismerte el, előbb Jézust istenként tiszteli, dicsőíti, és majd azután jön a kérése. Először a hite, és utána kérése, hogy mit akar. Előbb dicsőíti Istent, és majd azután jön elő kéréssel. Sokszor nálunk mennyire megfordított a sorrend. Előbb jövünk a mi baraszainkkal, bajainkkal, hogy orvosolja Isten, gyógyítson meg. De nincs benne a dicsőítés, a magasztalás. Nem alázzuk meg magunkat teljesen a mindenható Isten előtt, hogy meghallgassa a mi könyörgésünket. A kódos kiálthatott volna úgy, hogy József fia, Jézus, segíts rajtam. Nem, Dávid fia, mert tudta az, hogy ez Istentől származó, valaki megyen ottan. Maga az Isten megyen Jézusban. Nem látott semmit, de hallotta, hogy ott megyen el. Használta fülét, és használta száját. Tudott kiáltani, és jó helyre kiáltott. Megragadta kedvező alkalmat. Mert már utána Jézus már abba a városba soha nem ment. Az utolsó lehetősége volt ennek a nyomorúságban levő embernek, hogy segítsenek rajta. Ha elszalasztotta volna az alkalmat, maradt volna élete végéig a nyomorúságában, a vakságában. Soha nem látta volna meg igazán Istennek azt a szép teremtett világát. De megragadta az alkalmat. Akkor készültem erre az igére, arra gondoltam, hogy milyen áldott alkalom volt, amikor én is a feleségemmel, meg Csabával együtt megragadtuk az alkalmat. Amikor kint az utcán, a Betlen utcán, a Kölcsey művelődés ház előtt hangzott az életnek beszéde, hangzott az evangélium, az örömhír, és elfogadtuk Jézust. Azóta megváltozott az életünk. Eddig vak voltunk, de most már jobban látunk. Most már jobban rácsodálkozunk Istennek a teremtett világára. Most már nem azt mondjuk, hogy azt hiszem, amit látok, hanem vannak hitnek a szemeink, és Isten adott feladatokat. Látjuk a láthatatlant. Azt mondja az Úr Jézus, boldogok, akik nem látnak és hisznek, és boldogok vagyunk, és soha nem bántuk meg azt az alkalmat, hogy megragadtuk, hogy oda mentünk, és mi is kiálthattunk Istenhez, hogy segíts a nyomorúságunkon, és kiemelt bennünket. Csodálatos Urunk van, mindig van alkalom, mindig van lehetőség kiáltani hozzá. Hangzik a temetőben is az evangélium, hangzik a templomban is, a menyegzőn is Istennek beszéde. Csak kérdés az, hogy kinek milyen a füle, mennyire hallja meg, és a hallja fülével, mennyire nyitott a szíve, mennyire áramlik az evangélium örömüzenete. Mert már ottan nem az ítéletkor senki nem mondhatja azt, hogy Uram, én nem hallottam rólad. A hallott beszéd majd azt fog kárhoztatni titeket, amit hallottatok különféle alkalmakon, de ti bedugtátok a fületeket, megkeményítették a szíveteket. A koldus a belenyugodott von állapotában, ha nem bízott von Jézusban, hanem úgy volt volna, hogy ez csak szemfényvesztes az egész, ez csak mendemond, amit beszélnek Jézusról. Elszalasztotta volna az alkalmat. De volt reménye, volt hite, és hit a csodában, hogy hit abban, hogy aki arra jár, az meg fogja őt gyógyítani. Az ki tudja emelni a mélységből, a nyomorúságból, az meg tudja nyitni a szeme világát. Belegondolva, hát egy vakember most imádkozna kiáltan Istenhez, mi emberek hogy volnánk? Hát ez lehetetlen. Hát ez nem történhet ilyen csoda. Azért van az, ami Istennél lehetetlen, vagy embernél lehetetlen, de az Istennél lehetséges. Hogy megragadta az alkalmat az a vérfolyásos asszony, aki 12 éven keresztül ott volt a betegségében, orvostól orvoshoz járt, az rengeteg pénzét elköltötte. De volt egy lehetőség az életében. Volt egy alkalom. Ő nem kiáltott, csak megragadta. Megérintette Jézusnak a ruháját. És csodálatos gyógyulás történt. Abban a pillanatban elállt a vérzés ennek a nőnek. Soha nem szabad belenyugodni, akármilyen betegségben, nyomorúságban, vagy lelki ínségben vagyok, Jézus tud segíteni. Vannak olyan hívő emberek, akik megtértek, gyülekezetbe járnak, de azt a régi atyától örökölt hiába való rossz természetet, azt a haragos természetet, azt az indulatot, azt a gyűlölködést, ami ott benne van, azon nem is akar változtatni. Sok mondja azt, én már ilyen vagyok, apám is ilyen volt, nagyapám is ilyen volt, nem tehetek róla, ezt örököltem. Akkor hol van ennek a hite? Isten mindenkit át tud formálni, meg tud változtatni, nem lehet ilyenbe belenyugodni, már csak ilyen az én természetem, ilyen csattanó, ilyen lobbanék, hogy hirtelen a másiknak visszavágok, porigalázom, megsértem. Nem, ha a mester kezébe teszem az életemet, az meg tud változtatni, át tud alakítani. Akkor kérdezném az ilyen embernek, hol van a hite? Ha nem bízik abba, hogy teljesen át tud formálni bennünket a mester? A vakkórus nem a sokasághoz kiáltott. Mert kiáltott volna, milyen jó lehetőség alkalom, hogy mennyi ember van. Hát ott a sok ember közül csak a tizede meghallja az én kiáltásomat, azt odajön, és a letett rongyomba vagy a kalapomba beledobják azt a garast, akkor milyen jó lesz nekem. De nem, akkor sokasághoz kiáltott. A sokaság meghallott ennek a szerencsétlennek a kiáltását, és azt halljuk, hogy igyekeztek elhallgattatni, hogy hallgassál. Igyekeztek lecsendesíteni, hogy ne kiabáljon. De azt olvasok, hogy minél inkább annál hallgattatták volna, annál inkább kiáltott ez a kordus. A sokaság milyen közömbös. Milyen közömbösek az emberek, amikor látnak egy nyomorúságban levő embert. Figyeljük meg. Ott van elesve, lehet, hogy epilepsziás, valami rosszul egy következtében, és elmennek mellette, mint hogy hallottuk az irgalmas szamaritánust is. A sokaságot nem érdekli a másiknak a nyomorúsága. Sőt, a sokaság igyekszik elnémítani a Krisztushoz közelítő hívő embert. A rokonság, a barátok, a családok. Ha megvagy te bolondulva, hát feladod az ifjúságodat, az életedet, a szórakozást, a lehetőséget, amit kínál ez az élet, be akarsz savanyodni egy gyülekezetben, és igyekszik elhallgattatni, hogy ne közelítsen Jézus felé. Ilyen a sokaság. De milyen csodálatos, hogy ez a kódus tudta, hogy kivel kell neki megosztani a problémáját. Kiáltott Jézushoz. Istenhez szabad kiáltanunk. Isten felhatalmaz bennünket arra, még kér is, hogy kiálts hozzám, és én megsegítlek. Még biztat is bennünket. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak titeket. Vagy azt mondja Dávid is, hogy én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Mi más tehetnénk, mint emberek, mint Istenhez kiáltani betegségünkben, nyomorúságunkban, lelki problémáinkban. Ha megvetnek az emberek, ha megaláznak, ha bánatosak vagyunk, Isten az, aki fölemel bennünket, kiemel ebből a mélységből, aki örömöt, reménységet tud adni, kiálts hozzám. A anyósom, amikor kikerült a kórházból, nagyon nyomorúságos állapotban volt. És ott lakott ott nálunk. És a feleségem fent volt a fenti házba. Azt mondta, hogy mert nem lehetett hagyni magára sok ideig, hanem szinte ott kellett lenni mindig mellette. Mondta a feleségem, hogy nézzek már rá a mamára. És akkor lementem hátul, ott van neki külön kis háza, és ahogy már megnyitottam az ajtót, azt hallom, hogy drága Istenem, menyei édesatyám, könyörülj rajtam. És hangosan kiáltott, a fal fele fordulva. Testvérek, én úgy meghatódtam. Én ott letérdeltem, és jött a könny a szememből, és úgy imádkoztam Istenhez. Eddig még soha nem hallottam anyósom ajkán, hogy menyei édes atyám, így kiáltott Istenhez. hát kiálts hozzám, megsegítelek. Ne hagyjuk abba ezt a kiáltást, mint a kódus is tette. Amikor a tanítványok a vadviharos tengeren voltak, amikor éjszaka a sötétség borult rájuk, és csapódtak azok a vihar, az nagy széltől felkorbácsolt hullámok feléjük. Az ilyen vak sötétségben az vihar, az a zúgó morhajlás, milyen félelemmel tölthette el őket. Sőt, már a csónakjukba is becsapódott a víz. És itt a nagy háborgás közepette. A zúgó szél, és túlharsogva kiáltották, hogy Uram, segíts! És Jézus látta a vergődésüket, a félelmüket, és Jézus is ebben a nagy viharos zúgó szélben kiáltott hozzájuk, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Utána lecsendesült a tenger. Lecsendesült az ő háborgó szívük is. Mély csend lett, mert már Jézus ott volt, és belépett a csónakjukba. A kórus nem a kiáltat, és a kórus nem a körülményeit hibáztatja, hogy miért jutott ő ilyen állapotba, vagy miért nevelték őt fel a szülei, hogy ilyen nyomorúságba kell neki, leélni az életét. Sokszor az a gond, testvérek, hogy nem Istenhez kiáltunk, hanem sokszor egymásra kiabálunk. Egymást okoljuk a mi nyomorúságunkért, a mi betegségünkért, amikor szerencsétlenség ért bennünket, vagy nem úgy alakultak a dolgaink, amikor a férj rákiabálja a feleségére, igen, te adtad ezt a tanácsot, meg fordítva. És csak veszekedés, kiabálás van belőle, mert nem úgy sikerültek az üzleti vállalkozások, a tervei, és csak egymással kiabálnak. És nem oda mennek Istenhez megoldani, hogy azt tudja igazán megoldani a helyzetünket. Csak egyedül Isten. Ez az ember nem a körülményeit hibáztatta. Hogy nem azért ment az Úrhoz, hogy tedd már ezeket az embereket egy kicsit szociálisan érzékenyebbé, hogy jobban tudjanak rajtam könyörülni, hogy te meg tudod tenni, Mester, hogy még jobban adakozzanak nekem. Nem, ő a látásért könyörült, hogy megjöjjön a látása. Az Úr meglátta ennek az ember szívébe a hitet, és mint mondott, láss, a hited megmentett téged. A hited. És ezután adta meg neki a látást. A hited miatt kaptad vissza a látásodat. A hited miatt egészen más most az életed. A hited miatt már felemelt fejjel távozhat, látó szemekkel, és dicsőítesz engem a hited miatt, amiatt kaptad meg. Tehát nem mindegy, hogy mit kérünk. Kérhetünk még jobb életkörülményeket, egészséget, sorba mondhatnám, iskolába jó tanulmányi előmenetelt, jó vizsgát, de a legfontosabbat kérjük, a hitünket, hogy mindig erősítsen bennünket Isten a hitünkben, mert életünk során mindig jönnek nehézségek az életünkben, és ha erős a hitünk, akkor meg tudunk állni. Nem szenvedünk verességet. Jézustól a legnagyobbat kell kérni, a látó hitet. Vasárnap iskolai tanító tanította a gyerekeket. Ott az evangéliumot mondta, és pont aznap délelőtt a vak Bartimeusról tartott előadást. A vasárnapi tanulta a gyerekeknek. És feltette a gyerekek előtt a kérdést, gyerekek, ha ti most vakok volnátok, és ott ülnétek ti is az út porában, mint ez a Bartimeus, és arra menne Jézus, ti mit kérnétek Jézustól? Hát egy talpesett, leleményes fiuska felpattant, és ezt mondta, hogy tanító néni, én egy aranyos kiskutyát kérnék szép nyakörvel és bőrpórázzal, hogy vezessen engem. Hát milyen mellékes dolgot kért? Hát az nem az kiért a legfontosabbat, hogy Jézus a látását adja vissza, hanem egy aranyos kiskutyát, bőr izei szíjjal, hogy vezessen majd őt. Sokszor nem így vagyunk mink. Sokszor olyan sok mellékes dolgokat tudunk kérni. De a legfontosabbat, amit igazán tudna az Úr adni, ami által van nekünk igazán szívbeli békességünk, nyugalmunk, meg tudjuk küzdeni az életnek a nehézségeit. Pont azokat nem kérünk, hanem csak ilyen mellékes dolgok, mint ez a kisfiú is. Földi dolgokért, de igazi hitbeli látásért. Ezért könyörögjünk. A vakkoldus eset az példamutató. Ő nem látta az Urat fizikai állapota miatt, betegsége véget. Még csak nem is érintette meg. Jézus is panaszkodik, hogy ez nemzedék fiai csak akkor tudnak hinni, ha előtte látás és érintés útján bizonyságot szereznek. Nagyon sok ember azt mondja, azt hiszem el, amit a két szememmel látok. Tudjuk a történetben, Tamás is ott volt 3,5 évig Jézus mellett. De sok mindent látott az a Tamás, és mégsem jutott igazán hitre. Mégis mindig benne volt az a materialista felfogás, hogy amit látok, amit tapintok, majd azután hiszek. És úgy jelent meg Jézus is, bizonyságul, hogy gyere Tamás, látod, feltámadtam, itt vagyok. Fogd meg az én sebeimet, mélyezd ide az oldaladba, és majd ezek után jutott igazán hitre ez a Tamás, és ezek után borult le Isten előtt, hogy én Uram és én Istenem. Igazán akkor jutott el hitre, amikor Uram Jézus, amikor ő ül a te szíved trónján, amikor azt teszed, amit ő parancsol, és úgy is kéred tőle, hogy Uram, mi az, amit kérsz tőlem? Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Egy híres természettudós, ez a természettudós, ez vakember volt. És ez a vakember a barátjával együtt a közeli erdőben elmentek sétálni. És hogy sétáltak az erdőben, egy bokorból felröppent egy magyar. És mondja ez a vak természettudós a barátjának, hallottad a madarat? Hallottad a szarkát, aki felröppent a magyaró bokorból? Elcsodálkozott a barátját, hát honnan tudod te ahhoz, hogy szarka volt, és magyaró bokorból repült ki az madár? És akkor ez a természettudós elmagyarázta a madárnak a jellegzetes röptét, a hangjait, hogy így szarka, és elmagyarázta, hogy a magyaró bokornak milyen az illata. Testvérek, egy nem látó vak ember tanított egy két szemmel látó embert. Milyen érdekes. Nem elég tehát két szem ahhoz, hogy lássak. Az a teljesít, amit a két szememmel nem látok, hanem az, amit nem látok és hiszek. Ez kérjük Urunktól ezt a bizonyos szemgyógyítóért, hogy még jobban lássuk az ő dicsőségét, még jobban lássuk az ő munkáját, még jobban lássuk meg a testvérekben Krisztusnak a munkáját. Mert ha ilyen szemekkel nézünk, felfedezzük a másikban is azokat a talentumokat, karizmákat, amit Isten elhelyezett. És jobban kiismerjük az igéből is Istennek az üzenetét. Jobban kibontakozik előttünk Istennek a nagysága, ha látó hitünk van. Lássuk meg mindig, hogy mi az Úr akarata. Lássuk meg mindig látó hittel, hogy mi az, amin változtatni kell. Lássuk meg a fehér ruhánkon esett foltokat. Lássuk meg mások nyomorúságát. Jól lássuk mindig a mennybe vezető keskeny utat. Lássuk meg mindig Jézust, és tudjuk követni. Ezt a hitet, amit kapott a vakember, ezt Jézus csodálatos gyógyítással tetézte. Ez a vakember nem csak visszanyerte látását, hanem ez a vakember lelki üdvösséget is, örök életet kapott. Milyen nagy öröm érhette ezt az embert, amikor megkapta a látását, átjárta a szívét Istennek a szeretete, átjárta az a bizonyosság, hogy megbocsátottak a bűneim. Ott van benne a tudat, hogy ha leteszem ezt a földi sátorházamat, Istenhez kerül az én lelkem. Látja a mennybe vezető utat, nem tudom, hogy most ez a vakember minek örült igazán jobban. Az, hogy visszakadta a szemelátását, vagy az, hogy hitet, örök üdvösséget nyert a mindenható Istentől. Hát gondolom, mind a kettőnek nagyon örült, de annak igazán még jobban lehet örülni, hogy üdvösségem, örök életem van, hogy nem sújt a kárhoztató törvény, nem a pokol mélységes fenekére, az örök sötétségre kerülök, hanem Istenhez kerülök, és tudunk élni így az életemet, mert ez a test hanyatlik egyre jobban, már eléljük azt a 20-30 évet, utána már a sejtek is kezdenek pusztulni, kezd fogyatkozni a mi erőnk, de ha hitem, üdvösségem, örök életem van, ott van bennem ez az élő hit, ez a bizonyosság, hogy Isten elkészített a helyet számomra. Lásd a hitet, megtartott téged. Nektek milyen megtartó hitetek van? Azt mondja Pál apostol a korintus belieknek, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy vajon valóban hitben vagytok? Valóban hitben jártok? A hitnek a szemével nézitek a dicsőségest? Vizsgáljátok meg magatokat. Mert a Krisztusban vetett hit, az megtartó hit. Meghalt, megtart téged az élet nehézségei, problémája, közepett is, és helyet készít a számodra. Megtartó hit az olyan, ami rábízza az egész életét Jézusra. A megtartó hit az olyan, hogy elhiszem, hogy a Bibliának is minden szava igaz, az Isten szájából származik. És elhiszem azt, amit Isten nekem üzen, ígér, azt valóságá fogja tudni. Ez a megtartó hit. Megtartó hit, hogy hitem, hogy örök üdvösségem van. Ezután a csodálatos gyógyulás után, hogy megnyíltak a vaknak a szemei, megkapta az üdvösséget. Jobbnak a szavaival mondhatta ezeket a szavakat. Mert Jobb is, amikor a nyomorúságból Isten kiemelte, tudjuk, milyen nyomorúságban volt az az ember, és amikor megtapasztalta, hogy Isten meggyógyította, visszakapta gyermekeit, a vagyonát, mindent. És mit mond Jobb a könyvében a legvégén? Mindezek után, a csodálatos gyógyulás, áldások után azt mondja, hogy eddig csak hírből hallottam rólad, de most már a saját szemeimmel látlak. Eddig csak hírből, de ha ilyet megtapasztaltam, Istennek ezt a csodálatos gyógyítását, a nyomorúságból való kiemelését. Megtapasztaltam, hogy Istennek a lelke költözött az én szívemben. És akkor én is azt mondhatom, hogy most már nem csak hallok rólad, mint a koldus hallott Jézusról, meg hallott, hogy a tömegben Jézus van, hanem közel ment Jézushoz, Jézus meggyógyította, és most már a hitnek a szemeivel, most már a két szememmel látlak téged, és dicsőítelek téged. Új Jézus azt mondta neki a végén, menj el, a te hited megtartott téged. És ezek után azt olvassuk, hogy a koldus Jézus követésébe állt. Nem az van a történetben, hogy a koldus gyorsan hazaszaladt a hozzátartozói barátaihoz elmondani, hogy nézzétek, látok, mutass valamit, én elmondom, vagy mi van arra írva. Nem, hanem beállt Jézus követésében, és dicsőítette az Istent. Élete végéig ez az ember. Testvérek, a mi lelki szemeinket is megnyitott az Úr. Lehetnek hitbeli tapasztalataink, amikor nehézségek voltak az életünkben, amikor úgy éreztük, hogy összecsaptak fejünk felett a hullámok, hogy na most már elveszünk, és Isten kiemelt onnan, meggyógyított. Rettegve toltak befele engem szívszorongva a műtőbe, és Istenhez kiáltottam, és Isten megsegített, meggyógyított, és még inkább megerősített engem hitben, mert Jézus akkor is látja a mi gyengeségünket. Látja azt, hogy amikor ilyen betegségben, ilyen nyomorúságban, próbákban vagyunk, hogy kezd meggyengülni a mi hitünk. Jézus azt mondta Péternek is, hogy imádkozok, értetek, mert a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon. De imádkozom, hogy meg ne gyengüljön a ti hitetek. Jézus akkor is ott van velünk, imádkozik, hogy hitben járjunk, hogy győzedelmes életet éljünk. Megadta Isten, hogy megnyitotta mi szemeinket. Ezáltal már látjuk a mennybe vezető utat. Nekünk is a példa az, hogy életünk végéig dicsőítsük a mi mindenható, megváltó Urunkat. Amen.